Úgy hallom, becsöngettek. Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Most is imával kezdjük az olvasás órát Szent Ferenc imájával, melyben a kimondhatatlant önti szavakba. A San Damiano-i lepusztított, omladozó szentegyházban a föltámadt Krisztus köszönt rá, a festett ikonfeszületet szemlélve. A föltámadt Krisztus szeretetének, szeretete beteljesülésének, győzelmének keresztre feszítettségével van jelen. És most itt, a sötét romhalmaz egyházban Krisztus ráragyog. Ó, fölséges és dicsőséges Isten! Ragyogd be szívem sötétségét! Hagy nekem igaz hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, mélységesen mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Assisi Szent Ferenc a halála előtti hetekben lediktált testamentumában elmondja, hogy ő és társai elemisták, akiknek maga az Úr a tanítója. Jézus a tanító Úr, aki kézenfogva vezeti őket. Ő, Ferenc és társai pedig a kezére bízzák magukat, engedelmesek, ráfigyelnek, úgy, hogy mindenkitől, aki eléjük vezet, vagy aki közé az Úr vezeti őket, tanulni akarnak és tanulnak. Aquinói Szent Tamás írja le, és nagy valószínűséggel ő is ezt valamelyik egyházatjától tanulja, sajnos az most nem jut eszembe, hogy ki is lehet az, de a lényeg, amit Aquinói Szent Tamásnál olvastam, és amely nagyon ráillik Ferencékre és társaikra, hogy mindenkitől tanulni akarnak, és így tanulnak az Úrtól, a tanár Úrtól, a Jézustól, hogy az igazság bárhonnét jön, a Szentlélektől való. Szent Ferenc így határozza meg magát és társait a testamentumában, hogy idióté et subditi eránt. Ahogy erről előző órában hallottunk, elemisták és figyelőn, tanulékonyan, engedelmesek, alárendeltek voltunk. Ferenc ezt a státusát, hogy elemista, hogy csupa figyelem, haláláig megtartja. Elemisták vagyunk, most is, hiszen olvasás óránk van. Amúgy a művész ember státusa is ez, elemista, és a legapróbb jelenségekre is fölfigyelő. Mert mind-mind üzenet a nagy egészről, és még ennél többről is. A művész, a költő, az író nem nagy elméletekből indul ki, melyet aztán igazol részletekkel, apró tények ezreivel, mint a tudomány, hanem fordítva, az apró tényekre figyel fel, mint jelre, csodára, csodákra, a nagy egészről, és a nagy egész teremtőjéről. Ahogyan erről az evangéliumban hallunk is Jézus tanításában, a kicsiben hű voltál, nagyot bízok rád. Ez művészi alapelv. Ottlik Géza hasonlót fogalmaz meg az egyik művében, prózában. Ottlik Géza, aki 1912-ben született, 1990-ben halt meg, és a 20. századi próza hatalmas jelensége, nagy művei, a hajnali háztetők, iskola a határon, és a befejezetlen regénye, amit aztán tanítványa fejez be a Buddha. Ő maga is halálig tanulékony, elemista, és ennek az elemista méltóságnak a nagy alakja ő. A prózában ez az Ottlik mű címe, ezt írja. Az író sohasem a mások kérdéseire felel, és nem röviden, körülbelül, nagyjából, és nincs véleménye, nem absztrahál, elvonatkoztat, hanem konkretizál. Nem értelmez, vagyis okoskodik, ezt már én fűzöm hozzá, nem értelmez, hanem ábrázol. Visszaállítja a szemléletes állapotot, ahonnét az állapotok erednek. Előről kezdi a világot. Amúgy Ottlik Géza egész életében a leírt alapelvek szerint dolgozik, és ez jellemző rá. Kortársai is elmondják, hogy irtózott a nagy szavaktól, a blöftől, a hangzatos semmitmondástól. Talán ezért is hagyja meg, hogy a temetésekor, már ő evangelikus volt, hogy a temetésekről semmilyen beszéd ne hangozzék el, még papi beszéd sem. Így aztán az ő temetése csendesen, némán történik, már a koporsót a sírba helyezik le, amikor egyszer csak valaki mégiscsak megszólal, és halkan mormolni kezdi, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És aztán egyre többen és többen folytatják, ez az egyre többen és többen egyre több ezren folytatják. És aki rákezdett halkan a mi atyánkra, az ő tehetséges tanítványa, írótársa volt, Eszterházy Péter. Az emberbe, a nagy teremtő Úristen az ő mindenek fölötti bölcs szeretetében bele lehelte, bele teremtette a szemlélés, a szemlélődés, az áhítat, a csodálkozás, az álmodás, az álomkép alkotás képességét. Én ezt a gyerekekben tudom megcsodálni, az el nem rongált gyermekekben még ott van ez a képesség. Sajnos aztán később mindent megteszünk, hogy mielőbb kiirtsuk belőlük ezt a teremtő képességet, ezt a kreativitást. Például, amikor nem mesélünk nekik, apa, anya, vagy a nagyszülők. Apa, anya nem ér rá. Nagyszülő, nagypapa, nagymama. Szóval otthonban van, sajnos. Mert hogy a mesék eleven történetté alakulnak az ő szívükben, saját történetükké, saját meséjükről lesz szó. A gyerek nagyon-nagyon átéli, és meg is alkotja azt, hogy a mese bizony rólam szól. Én vagyok a történetnek a részese. De ha nem mesélünk, hanem a kezükben nyomunk egy tablettet, amelyen előre gyártott képek mutatják be a történeteket, előre gyártott rajzok, bugyután lejátszott mesék, és ezzel nem vagyunk helyet az önálló képalkotásnak. Nem engedjük, hogy bennük történjék az a bizonyos szívbéli teremtés, amelyre az ember képes a Jóisten szerető bölcsességéből kifolyólag. Évtizedekkel ezelőtt történt, és mégis itt van bennem elevenen, hogy hospitálok az Ányosatya, Sós Ányosatya hittanóráján. Hospitálok, vagyis tanítani, tanulok, hittant tanított ő, első áldozásra készítette föl a gyerekeket. Az eukarisztiáról tanít, az eukarisztiáról beszélget a másodikos, harmadikos gyerekekkel. Hogyan? Behoz az órára egy cserében egy szál hóvirágot. Megkéri a gyerekeket, hogy most csendesedjenek el, aztán a hóvirágot a megterített asztalra ráteszi, gyertyával körülveszi, meggyújtja a gyertyát, eloltja a villanyokat, és a gyertya lángjai világítják meg a szépségesen szép hóvirágot. És aztán a gyerekek csak nézik, nézik, ámulva, és aztán megszólal. Nézzétek, ennek a hóvirágnak szépségét és szelítségét. És akkor elkezdenek beszélgetni a hóvirágról, hogy nézd csak, a rideg, a jeges, áttörhetetlen föld alól a szelítség erejével mégiscsak előtör, mégiscsak ő győz. És aztán arról, hogy tél van, január, még minden kopár, de szépségével ez a szelíd fehér hóvirág mégiscsak uralja a világot. A hóvirágról beszélgetnek az egész órán, majd elhangzik egy-két mondat arról, hogy és így az oltári szentség, és így a hópehely ostya. Hányos atyának alig kell kimondania ezt a szót, hogy hópehely ostya, egy cofos kislány önkéntelenül, gyönyörű kis hangján már rá is zendít, csöbb búza kenyér. Benne lásd az édes úr, téged szomjaz, rád borul, egy világgal ér fel. Ahogyan Irénke néni, akihez elmentem áldoztatni karácsony után, és a Irénke néni, aki akkor már tizennyihány éve nyomta az ágyat, járásképtelen volt, közel a 100-hoz, és amikor emelem a szeme elé az édes urat, és mondom, hogy íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, akkor nem hagyja tovább mondanom, hanem ő szólal meg, azt mondja, hogy ó, gyönyörű, szép. És aztán folytatja, mint a kislány. Benne lásd az édes úr, téged szomjaz, rád borul, egy világgal ér fel. És aztán itt abba hagyja az éneklést, és el kell sóhajtozni, kezemben szeme előtt az édes Jézus, a kenyérke, és ő meg sóhajtozza, hogy engem szomjaz, engem szomjaz. És aztán elcsöndesül, és folytathatom, hogy boldogok a meghívottak a bárány lakomájára. Érdemes megjegyezni azt, hogy az elemiség képessége, az, hogy elemisták vagyunk. Ahogyan említettem, hogy a művész ember is ilyennek, elemistának tudja magát, aki az elemi kis dolgokra felfigyelve lát rá, sejt rá az egészre és az egésznek a teremtőjére. egy 21. századi költőre gondolok, aki számomra mindenképpen nagyság, Tandori Dezső. 1938-ban született, és tavaly halt meg, 2019-ben. Tandori számomra nem könnyű költő. Miért nem könnyű? Azért mondom csak ezt el, hogyha valaki Tandori kötetet szeretne kezébe venni, vagy Tandorival megismerkedni, ne riadjon vissza, mert hogy az ő írásai a nagyságát, már mint a mennyiségbeni nagyságát mérve kilométerek. És hogy olyan nehéz kiszedni ebből a kilométer sok nagy írásból, hogy mi az, ami nekem való, az a pár sor, ami megrendít. És hát ugyanolyan fohászkodással kezdek kézbe venni Tandori tanulmányt, vagy Tandori verset, mint amilyen fohászkodással kezdtem neki a Csellánói életrajz kéziratnak a megtalálásához a piarista levéltárban, hogy abból a hatalmas, több folyamméternyi levéltár anyagból azt az egyetlen dossziét hogy tudom kiszedni. Szóval valahogy így vagyok a Tandori költészetével is, de valahogyan az Úristen akkor is megsegített, és most is megsegít, hogy valahogy ráérzek, vagy rátalálok arra, ami igazán nekem való. Tandori az, aki látszólag semmiségekről ír, de igazában, és mégis ezekkel a semmiségekkel mégis mindent elmond. Valahol Tabán környékén lakhatott a kedves feleségével, és történt pedig, hogy átbandukolt gyalog az alagúton, elért a Lánchídig, a Clark Ádám térre, és itt megrendülten látja, hogy vergődik, szenved egy törött szárnyú kis veréb. Nincs szíve otthagyni, kezébe veszi, melengeti, hazaviszi, ápolgatja, gyógyítgatja. Szívéhez nőtt ez a kis veréb. A gyűjtemény, ha szabad ilyet mondani, verebekről, az aranyosokról, a gyűjtemény az egyre inkább nő és nő, egy veréb, két veréb, tíz veréb, kalitkák, akiket persze nincs szíve a kalitkába bezárni, úgyhogy nappal a dolgozó szobájában körülötte repkednek, meg is dicséri becsületesen a kedves feleségét, hogy mindezt elviseli, hiszen ezek a verebek azért tudnak becsületesen piszkolni, takarítani is kell utánuk, de nem erről akarok szólni, hanem valahogy rádöbben, hogy mennyi mindent tanulhat ezektől a kis beteg verebektől, állatokról, aztán azt is írja le, hogy az Úristen úgy tűnik neki, hogy őt is ilyen kis jelentéktelen, vergődő verébnek teremtette, és ezért van neki ez a nagy rokon szembe. Persze nem csak a vergődő verebek irányában, hanem minden szegény és nyomorúságosabb ember irányában. Na, ő az, aki nagyon pontosan, ahogyan ottlik prózában megfogalmazta, hogy a költő elemista, és elemiségekkel törődve ő sejt rá a nagy egészre. Van egy versfüzére, amelynek a harmadik darabja, négy darabból áll, az a harmadik darabjának az a címe, hogy elemiségek. Ebből fogok néhány részletet felolvasni. A nagy elemiségek. Itt a nagy is, és az elemiségek is nagybetűvel írva. A nagy elemiségek mind szinte semmiségek. De nem az elemeiben, de jól feljebb innen. Verssel nem elemezni kell, hanem elemizni. Ha az elemiség szűkül, a vers attól összehőköl. Ha az elemiség hökkent, érzed, a vers is felszökkent. A vers alig szellemesség, nem akkusság, elemesség. És aztán itt kihagyok a versből, tovább a verébről szól, szeretne a kalitkából kigyönni, míg én csak írom, elemien írom versem a szűk és tág szabadságról. Jó, kalitka ajtó, tárul, gyere verébb, gyere idébb. És a vers is már egy kicsit tágabb féle elemiség. Már ember, s verebe, vidék. Tandorinak van egy, most nem tudok másképp fogalmazni, azt mondom, hogy szörnyen szép, igen hosszú verse. Az a címe, hogy Hashártya szakadási elégia. És benne arról ír a költő, néha súlyos, tán trágárnak is minősíthető szavakkal, de akinek volt már olyan fájdalma, hogy fetrengett a földön tőle, vagy amire azt mondjuk, hogy a falat kaparta, az még a költőnek ezt is meg tudja bocsátani. Szóval e fájdalomról ír, és közben arról, hogy tele van harccal, váddal, küzdelemmel, a Jóistennel is, hogy ez mind megengedi, vagy hogy is van ez. És végül ez a hosszú vers ezzel a két sorral zárul, és ebben nyugszik meg egy fohászban. Isten, ha mersz, őjnek legyél egérnyi. Isten az lett, kiszolgáltatottá lett, hogy minden kiszolgáltatottal és minden kiszolgáltatottságunkban is velünk legyen. Amúgy ez az öv hasonlat a Bibliából való, a könyvéből, amelyben ezt olvassuk, hogy szárnyra kell az őv. Kedves hallgatók, Tandori az, aki a kicsit, a semmiséget megragadja, és általa az egészre, az egész teremtőjére akar rálátni. Van egy háromsoros parányi verse, ez is a címe, hogy haiku. Ez a vers így hangzik. Kis helyzetünkbe hogy férne a nagy helyzet? Ez a nagy helyzet. Nem tudom, hogy említettem-e már azt életemnek azt a nagy ajándékát, hogy a ferences költő Szedő Dénes atya volt a lelki vezetőm, lelki atyám, akitől el lehetett tanulni a kicsiségnek a megbecsülését. Amúgy mindenben a kicsit és a keveset szerette. Ha bármivel megkínáltuk, akkor, hogy elfogadja a szeretetünket, mindig elfogadta. De mindenből csak egy parányit. Kávéból alig a pohár alján. A pohárborból úgy szintén egy kis újnyit. És persze hozzáfűzött egy magyarázatot is, hogy ne többet, mert rabulejt. Ezt sokszor hallottam tőle. Ez a ne többet, mert rabulejt, és úgy megörültem, amikor olvastam a Szent Ágostonnak a vallomásait. És Szent Ágoston leírja az életének a fordulatát, hogy a habzsoló életű fiatalemberből hogyan lesz evangéliumot olvasó és Isten szerető emberré, és hogy leírja azt a küzdelmét, hogy attól kezdve ételben is és italban is nagyon vigyázott arra, hogy ne többet, mert rabul ejt. Na, fölfedeztem, hogy innen vette a Szedő Dénes atya ezt a mondatot, a ne többet, mert rabul ejt. Mindenből kicsi, mindenből kevés. A szoba, ahol lakik, egy parányi kis cselédszoba. Ha látogatója jött, akkor az ágyára fektette, ült, az ágyára ültette, és ő pedig egy kis széken ült mellette, de esetleg még az ágyon még egy-két ember fért, de több nem. És törekedett arra, hogy mindenből mindent összefoglaljon pár sorba. Egyszer a kolostorba a pasiriti rendházba azzal keresett meg, hogy tudja, hogy nagyon nem vagyok ráérős, ő meg elolvasta a holland katekizmust, ez egy vastag könyv, 5-600 oldal, és összefoglalta nekem három lapba, és gyöngybetűkkel ezt a három lapot átnyújtotta, hogy benne van a lényeg. Ő mindenben a kicsit, a keveset becsülte. Egyik két sorosában maga is megfogalmazza ezt az életelvet, és itt is a veréd szerepel, össze is foglalja ezt az ő életelvét, hogy mindebből a kicsit és kevesebbet, hogy kevéssel beérd. Tanít a veréb. Egyik nagy versében ő is felfigyel egy jelenségre, egy lány a kalitkával. A versnek ez a címe, hogy Lány kalitkával, és alája írva a vers cím alá, hogy egy rónai képre. Talán Mária Rádió kedves hallgatói ismerik is ezt a képet, sokszor lehet talán vele találkozni. És az Szedődénes atyát ez a kép ihlette meg, 1973-ban írta a verset. A vers így hangzik, majd szeretnék hozzáfűzni megint ezt a verset, azért, mert nagyon szép, azért olvasom fel, talán semmi magyarázat nem kéne hozzá, de hogy a parányiban, a kicsiben, a nagyot, az egészet, a Jóistenre, az ő adta szabadságára, miként lehet rálátni. Lány kalitkával. Barna lány, halavány, kezedben szíved titka, smaragd színű kalitka, madár ül padlatán. Vagy benned él csupán torkát panaszra nyitva, csönd sejmét fölszakítva hangodnak hallatán. E titkos párbeszédet lesem mióta élek. Fölfogni valaha, fogom-e, törpe lélek, a madár tömlőcének, mint tárul ajtaja. Nem is fűzök hozzá magyarázatot, a szem a vers magáért beszél, egyetlen egy szóhoz talán a smaragd színű kalitka, ugyanis én, amikor ezt a verset először hallottam, bevallom, nem tudtam, milyen az a smaragd szín. A smaragd színű kalitka, és a smaragd szín, ez a tündöklő zöldet jelent. Tündöklő zöld, a smaragd. És ezzel a szóval aztán találkoztam, később olvastam, mint a Szedő Dénes atyának a most hallott versét, a Lány kalitkával címűt, Pilinszky Jánosnak a naplójában olvastam a következőt: Isten szeret, de nem ahogy én szeretek, hanem ahogy egy smaragd zöld. Isten nem szeret, hanem maga a szeretet. És ekkor rágondoltam a Dénes atyának a versébe, és a kettő, egyik a másikat, másik az egyiket magyarázza, és megint hallom a csöngő szót, így aztán elbúcsúzom, folytatjuk az olvasás órát. Köszönöm a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió.
Imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!